Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Klímaváltozás, környezetvédelem, ez a mai témánk dr. Bagi Veronika, az Európai Tanács Soros Magyar Elnökségének részéről Bakuban a 29. ENSZ klímacsúcson tartózkodó tárgyaló delegáció vezetője, a Magyar Energiaügyi Minisztérium Nemzetközi Klímapolitikáért felelős osztályának vezetője a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örömmel. Én Bakuból telefonálok, folyamatban vannak a tárgyalások, az első hét végén járunk, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas a folyamat. Szívesen válaszolok a kérdésekre, köszönjük a megkeresést.
Kezdjünk akkor a helyszín választással. Tavaly is és idén is fosszilis energiában érdekelt ország ad otthont a klímacsúcsnak. Nincs ebben ellentmondás, hogy ne mondjam, érdekkonfliktus?
Az országok kiválasztása a regionális csoportok alapján történik. Tehát az ENSZ alatt regionális csoportok vannak létrehozva. Ezekben a csoportokban azok között, az országok között választunk, akik jelentkeznek a rendezvényt megszervezni. Na már most a kelet-európai országcsoporton volt a sor abban, hogy megrendezze idén ezt a konferenciát, így csak azok közül, az országok közül tudunk választani, akik jelentkeznek. Azerbajdzsán jelentkezett erre a szervezésre, és így került megválasztásra. Tehát nem minden országból választ mindenki, hanem csak és kizárólag régiónként választunk, és a régióban szereplő országok választják azt, aki a régióból jelentkezik. Így kerülhetett sor Azerbajdzsánra. Azt tapasztaltuk egyébként, hogy ilyenkor az ország maga is a zöld átállásban kezd gondolkodni. Ez az Emirátusok terén abszolút jelen volt tavaly, hogy olyan kezdeményezéseket és a saját országukban is olyan kezdeményezéseket kezdtek el elindítani, amik a zöld átállást segítik, és az év során tapasztaltuk ezt Azerbajdzsánban is, hogy a társadalom is valamelyest a zöldítésre fókuszál ilyenkor, nem csak a tárgyalások okán.
A tavalyi dubái klímacsúcson fontos üzenetet kaptak a gazdasági és kormányzati szereplők. Először nevesítették a fosszilis tüzelőanyagok között a kőolajat és a földgázt, illetve szükségszerűnek említették ezek fokozatos elhagyását, pontosabban az átállás szót használta a dokumentum, amely is erről beszéltünk klímaszakértőkkel a tavaly, ugye igencsak kilúgozták, de történelmi jelentőségű volt a dubái klímacsúcs is. Tény azonban, hogy a felhasználás és az export értékesítés globálisan növekedett, ha a fosszilis tüzelőanyagokat nézzük. Van elfogadható magyarázat erre? A mostani konferencián, klímacsúcson kitérnek erre, vagy teljesen más van a napirenden?
A mostani klímakonferencián természetesen a tavalyi év kimenetelére és eredményére építünk. Ez célja is egyébként az Európai Uniónak, hogy a döntés végrehajtásra is kerüljön. Ez egy nagyon-nagyon fontos állásponti elem, tekintettel arra, hogy ön is hivatkozott rá, a tavalyi évben valóban egy nagy erejű döntésről volt szó. A fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodás nyelvezettel, így idén is fókuszálunk természetesen erre, tehát a kibocsátás csökkentés és a fosszilisoktól való eltávolodás az napi renden van a tekintetben, hogy szó van róla a tárgyalások folyamán is, és az Európai Unió is erős álláspontot képvisel ebben.
A mostani találkozón meg lehet már azt jósolni, hogy mi várható, vagy még nagyon-nagyon távoli a cél? Emlékeztetjük a hallgatókat arra, hogy az egy évvel ezelőtti klímacsúcson egy nappal meg kellett toldani a találkozót, hogy el tudják fogadni a záró dokumentumot, mert hogy óriási vita volt.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi látható most ebben a pillanatban. Az már az utóbbi években jellemző volt, hogy egy-egy nappal elhúzódtak a tárgyalások, így ahogy igen, ön is mondta, tavaly előtt is azt tapasztaltuk, hogy azért az egynapos csúszás az megjelenik abszolút. Most még egyelőre nem látjuk azt, hogy hova jutunk el. Azt tudjuk, hogy hova kell eljutnunk, azt is tudjuk, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre, illetve azt is tudjuk, hogy a tárgyalások dinamikájából adódóan minél közelebb kerülünk a záró dátumhoz, annál nagyobb nyomás van a feleken is, és ez általában azért a kompromisszum fele tolja el az álláspontokat. Most közeledünk az első hét végére, péntek van ma, holnap kerül sor egyfajta közbenső értékelésre, egy zárópontra, onnan fogunk, hogy meddig jutottunk el, onnan fogunk elindulni majd hétfőn. Az biztos, hogy nagyon hosszan és nagyon sokat dolgoznak a szakértők, 9-ig tárgyalások, 10-ig este 10-ig tárgyalások zajlanak, tehát nagyon-nagyon folyik a munka erőteljesen. Úgyhogy a holnapi nap lesz majd egy olyan, amikor tudjuk azt, hogy most hogy állunk. Nagyon sok mindennek kell még van befejeződni ahhoz, de ezt látjuk is egyébként, hogy ugyan erőteljesen kezdődött, tehát a szakértők nagyon sokat dolgoztak, és hosszan már az elején is, de látjuk, hogy az első hét végére is besűrűsödtek a tárgyalások, rohanunk egyik teremből a másikba, úgyhogy ezt a saját napirendünkön is látjuk, hogy tudjuk, hogy holnap van egy közbenső zárópont, és hogy el kell jutnunk valameddig, hogy a következő héten át tudjuk adni a miniszteri szint kezébe is a feladatokat, így mindenképpen el kell jutnunk a technikai szakértői szinten egy végig, illetve a jövő héten is. Azt tudjuk, hogy mik azok az eredmények, amiket szeretnénk elérni, és efelé fogunk dolgozni majd. És úgy gondolom, hogy minden tárgyaló delegációnak ez a prioritása, hogy lezárásra kerüljenek a kérdések.
Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy hogyan kell elképzelni egy akutól több ezer kilométerre élő hallgatónak azt, hogy mi zajlik a klímacsúcson. Elnöki megnyitó beszéd, kormányfői felszólalások, meghallgatják, megtapsolják, de hogy azt is tudjuk, hogy nem a beszédeken múlik az, hogy mi lesz a klímacsúccsal.
Ahogy ez kinéz, én a saját kollégáimnak is mondtam, hogy fog kinézni ez a tárgyalás tulajdonképpen, és miért is vagyunk itt két hétig. Mert hát azért az eléggé hosszú idő. Szóval amikor elkezdődnek a tárgyalások, akkor van már egy nyitó plenáris ülés, ott minden ország jelen van, de ez még nem az, ahol az államfők vannak jelen. Ezen a nyitó ülésen megnyitásra kerül a konferencia, itt a szakértői szinten kerül megnyitásra. Ez ahhoz szükséges, hogy amint megnyitásra kerültek, és a napirend elfogadásra került, onnantól kezdve a szakértők tudnak a különböző tárgyalási ágak előrehaladásán dolgozni. Nagy számú tárgyalási ág van, össze kéne számolnom, hogy pontosan mennyi, de nagyjából 50 tárgyalási ágról beszélünk. És itt mindegyikben a szakértők dolgoznak. Szövegeken dolgoznak, tehát a szakértők úgy tárgyalnak, hogy beülnek egy ülésre, ott vannak társfacilitátorai az ülésnek, és a felszólalásokból, valamint írásbeli beadványokból alakítják a szöveget ülésről ülésre. Ez a szakértői rész, ami zajlik. Itt van ez a közbenső pont, amit már említettem a szombati holnapi nap folyamán, majd folytatódik a magas szintű résszel a második héten. Az állam és kormány fői szakasz az jellemzően ezt a megnyitót követő második és harmadik napon van folyamatban. Ez azért fontos, hogy magas szintű politikai platformra emelje a tárgyalásokat és az éghajlatváltozás elleni fellépés kérdését. Tehát ezzel tulajdonképpen, hogy állam és kormányfők ide érkeznek, egymással tudnak találkozni, különböző kerekasztalokon vehetnek részt beszélgetésekben, ami ezekre a tárgyalási témákra fókuszál, azzal nyilván magas szintű politikai platformra helyeződik ez a kérdés. Nagyon fontos az a része is, és fontosak a nemzeti felszólalások, de az az eseménynek csak az elején 2 nap, a szakértői rész az, ami végig folyamatban van tulajdonképpen. A második hét abban különbözik az elsőtől, hogy ott már a miniszteri szint is megérkezik, tehát tulajdonképpen a szakértők kezéből átkerül a miniszteri szint kezébe a tárgyalási folyamat. Nyilván az a döntéshozói platform már, és onnan kell eljutni majd a záró határozatig, a záró döntésekig. Tehát tulajdonképpen így zajlik egy folyamat. A napjaink főleg így EU elnökségként úgy zajlanak, hogy van egy uniós koordináció minden reggel, itt a tagállamokkal, a bizottsággal együtt átbeszéljük az előző nap történéseit, és azt, hogy mi vár ránk a nap folyamán, majd pedig mindenki a maga tárgyalási ágában, a szakértők és delegációvezetők is elrohannak a termekbe a tárgyalásokra, és a szakértők még este is összegyűlnek átbeszélni és értékelni a napot. Tehát eléggé dinamikusan zajlanak a tárgyalások. Emellett persze van egy másik része is magának a konferenciának, aminek az a célja, hogy országok bemutathassák, különböző nemzetközi szervezetek bemutathassák az éghajlatváltozás elleni fellépésüket. Erre különböző kísérő rendezvények adnak platformot, illetve a kísérő rendezvényeken nagyon érdekes témákban az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó témákról tartanak beszélgetéseket, kerekasztalokat. Tehát egyébként ez egy nagyon izgalmas rendezvény, mind a tárgyalás a tárgyalóknak, mind pedig aki az éghajlatváltozás elleni fellépéssel foglalkozik, azoknak egyfajta összegyűlése, hogy erről tudjanak eszmét cserélni.
Dr. Bagi Veronika az Európai Tanács soros magyar elnökségének részéről Bakuban tartózkodó tárgyaló delegáció vezetője, a Magyar Energiaügyi Minisztérium Nemzetközi Klímapolitikáért felelős osztályának vezetője a mai napra kész vendége. Az a tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Brazília vezetője nem vesz részt a COP29-en, mennyire bonyolítja a záró dokumentumnak az elfogadását, illetve a tárgyalásokat, meg egyáltalán a majdani gyakorlatba ültetését az elfogadó célkitűzéseknek?
Az Európai Unió részéről az Európai Tanács vezetője volt jelen, Charles-Michel, és ő mondta el az Európai Unió felszólalását, úgyhogy ő jelen volt az első két napon ezen a magas szintű platformon, illetve majd a vezetők is megérkeznek, ahogy említettem, a miniszteri hét az, ahova majd megérkeznek minden tagállamból egyébként a döntéshozók, úgyhogy ez segíteni fogja a folyamatot. Ez is szokott lenni egyébként, hogy részt vesznek a második héten. A záróhatározat elfogadásához, illetve a döntések elfogadásához nem állam és kormányfői jelenlétre van szükség. Ez nem volt soha jellemző, és most sem az, úgyhogy ez nem fogja akadályozni a végső döntések elfogadását. Tekintettel arra, hogy az országokból a miniszterek itt lesznek, és ők fogják a tárgyalási folyamatokat vinni.
Van esély arra, hogy az országok végre vállalnak kötelező érvényű célkitűzéseket? Vagy ilyen nagyon lazán lesznek megfogalmazva a vállalások?
A nemzetközi jogról beszélünk, ezért a nemzetközi jog sajátosságaiból adódóan nincsen végrehajtó mechanizmus. Itt talán erre lehet gondolni, mint hogy mi kötelező erejű, és hogy mi nem kötelező erejű, van-e végrehajtó mechanizmusa, olyan nincsen. Viszont transzparencia jelentéseket az országoknak tenniük kell. Tehát a jelentéstételi kötelezettségekkel az országok jelzik azt, hogy milyen fellépéseket tettek, hova jutottak el, milyen kibocsátás csökkentést értek el. Tehát ebből a szempontból azért van egy ilyen értékelési folyamat, egy értékelési mechanizmusa, illetve az, hogy igenis ezeket a döntéseket komolyan is vegyék az országok, elindul azért a folyamat az értékelés kapcsán is, tekintve, hogy ezeket mindenki látja. Úgyhogy ebből adódóan azért van egy nagy erő amögött, hogy ezek nyilvánosak, meg lehet nézni minden országnak a vállalását, meg lehet nézni az ENSZ honlapján, Úgyhogy azért ezek elérhetőek a társadalom számára, és más országok számára is természetesen. Így mindenki látja tulajdonképpen, hogy ki hogyan halad, illetve milyen célkitűzéseket vállalt.
Igen, csak épp az van, hogy ha nem halad, akkor sem történik igazából semmi.
Azért azt nem jelenteném ki, hogy nem történik semmi. Való igaz, hogy a nemzetközi folyamat az egy lassú folyamat. Itt azért a világ összes országának kell megállapodnia, és nyilván mindenki különböző háttérrel rendelkezik, különböző gazdasági érdekekkel, különböző történelemmel rendelkezik. Így azért nagyon nehéz konszenzusra jutni, kis lépésekkel, viszont azért azt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy azért ez egy sikeres folyamat. Leülnek egymással az országok. Ez az, ahol a legtöbb államfő jelen van. Tavaly Dubajban nagyon sokan voltak ott. Miniszterek eljönnek, és beszélgetnek, leülnek egymással. Tehát, hogy azért ez egy olyan platform, ami szinte egyedülálló.
Hangosan.
Ezért is van egy olyan ereje.
Hangosan beszélünk arról, hogy változott a politikai környezet az elmúlt időszakban, és ezzel azt értjük, hogy az Amerikai Egyesült Államok az a Donald Trump lett, aki az USA-t kiléptette a párizsi megállapodásból, de több más országban is. Hát maradjunk annyiban, hogy finoman fogalmazva nem a környezetvédelem ügyének kedvezően alakultak a választások, és inkább egy befelé forduló politika nyert. Ez érződik a klímacsúcson? Érződik-e a szakértők munkáján az, hogy nehezebb elérni célokat?
Én úgy gondolom, hogy minden szakértő az előrelépésre és az előrehaladásra fókuszál, és erre is kell fókuszálni, ez a feladata most mindenkinek, hogy arra fókuszáljon, hogy itt egy döntést érjünk el, valóban jelentős lépést tegyünk előre, és ne hagyjuk azt, hogy ezek a fontos tényezők befolyásoljanak minket abból a szempontból, hogy hogyan teljesítünk most.
Évek óta téma, hogy a gazdag, a történelmileg sokat szennyező északi országok hogyan segítik a fejlődő országokat az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez szükséges beruházásoknak a finanszírozásában, és már a tavalyi klímakonferencián is hangsúlyos szerepet kapott a veszteségek és károknak a finanszírozása. Pénzzel kell ezt megoldani?
A veszteségek és károk finanszírozása az egy nagyon érdekes kérdés. Igen, valóban tavaly, illetve a tavaly előtti év során történtek előrelépések. Létrehozásra került egy veszteségek és károk alap. Annak most tulajdonképpen a működésének megkezdése zajlik, úgyhogy azt még nem tudjuk, hogy ez az alap hogyan is fog teljesíteni. Nagyon fontos az, hogy ne csak a veszteségek és károkra fókuszáljunk, hanem inkább azoknak a megelőzésére. Ezért is kell a kibocsátás csökkentésnek tulajdonképpen a gerincének lenni ennek a folyamatnak, ugyanis ez az, amivel a veszteségek és károk mértékét csökkenteni tudjuk, illetve a kibocsátás csökkentés mellett, aminek nagyon fontos szerepe van még, az az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Tehát mind a csökkentés a kibocsátásoknak, tehát az éghajlatváltozás mérséklése, mind pedig a már meglévő hatásokhoz való alkalmazkodás nagyon fontosak ahhoz, hogy ne jussunk el arra a fázisra, ahol már a veszteségek és károk kérdéskörét kell megvitatni.
Most ott tartunk, hogy rengeteg vesztesség, rengeteg kár van, és elég, ha itt csak az elmúlt időszakra gondolunk, arra, hogy mi történt Valenciában, ez is kár, és ez is egyértelműen a klímaváltozásnak a számlájára írható. Maradjunk azonban a finanszírozásnál. Néha az az érzésem, hogy vannak olyan országok, és nem is kicsi országok, amelyek úgy gondolják, hogy a klímafinanszírozás az végeredményben hát egy jótékonysági tevékenység. Lehet tenni annak érdekében, hogy ez mindenki számára kötelező legyen, mert mint mindenki alatt a azokat értjük, akik hozzájárultak a klímaválsághoz, illetve hogy egy 100 milliárd dolláros éves kötelezettségvállalásról beszéljünk. Ez is csak papíron van meg, de hogy azt is látjuk, hogy ez is kevés.
A 100 milliárd dolláros célkitűzést 2022-ben sikerült elérni. Tehát, hogy ezt a célkitűzést ezt sikerült elérni, és az úgynevezett fejlett országok ezt sikeresen teljesítették is. Most éppen arról zajlanak a tárgyalások, és ez a legfőbb tárgyalási ág most idén az új klímafinanszírozási cél meghatározása. Leginkább ezen van a hangsúly idén, hogy erről a 100 milliárd dolláros célkitűzésről kiindulva milyen célt tudnak vállalni az országok, melyek azok az országok, akik ezt vállalni fogják. Azért ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy az, amikor meghatározásra került, hogy mely országok tartoznak a befizetők körébe, az egy 30 évvel ezelőtti állapotot tükrözött. Ez az állapot az elmúlt 30 év alatt a gazdasági fejlődések folyamán ez azért változott, és fontos, hogy ezt a folyamatban is reflektáljunk erre.
Tavaly a COP28 konferencián az Európai Unió vezető szerepet vállalta a globális éghajlatpolitikai fellépés terén. Az elmúlt évben történt előrelépés ezt illetően? Az európai soros elnökség tárgyaló delegációja kihúzhatja magát a többi ország előtt?
Én úgy gondolom, hogy igen, az Európai Unió mindig is vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozás elleni fellépésben. Abszolút ez látszik, és a többi ország viszonylatában is, hogy az Európai Unió vezet. Magyarország is nagyon jól teljesít, úgyhogy én abszolút azt gondolom, hogy nem kell összehúznunk magunkat. Viszont nyilván egy kitűzött cél felé haladunk, és a 2050-ig elérendő klímasemlegességi cél felé kell haladnunk folyamatosan.
Még egy kérdést engedjen meg, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy a mostani beszélgetésünk azért is rövidebb, mert dr. Bagi Veronika az Európai Tanács soros magyar elnökségének részéről Bakuban tartózkodó tárgyaló delegáció vezetője épp két tárgyalás között szakít időt ránk. Európának az a régiója, ahol mi élünk, milyen szerepet kap az éghajlatváltozás elleni küzdelemben? Tudjuk mi azt, hogy mi mit kell tegyünk?
Én úgy gondolom, hogy az előző kérdésben is ez szerepelt. Igen, tehát a feladatunk az, hogy ebben vezető szerepet vállaljunk, és mást is ösztönözzünk arra, hogy jöjjön utánunk, jöjjön velünk, megmerje tenni azokat a lépéseket, átgondoltan, meghallgatva a szektorokat, figyelembe véve a versenyképességet és a társadalom jólétét is, ezt mind összesítve haladjunk előre, és ebbe másokat is vigyünk magunkkal. Én úgy gondolom, hogy ez a feladatunk.
Záró kérdésként a COP29-en a klímaválsággal foglalkoznak a szakértők, csak hogy itt vannak a klímaszkeptikusok is, akik lassan hangosabbak a médiában, mint a szakértők. Erre figyel a COP29?
Én úgy gondolom, hogy itt azért mindenki tudja, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban, és tisztában vannak a tudományos alapjaival is ennek. Ugye mi is folyamatosan követjük, hogy a legfőbb tudományos testület milyen értékelései vannak a világ változásairól, az éghajlatunk változásairól, milyen előrejelzéseik vannak. Én úgy gondolom, hogy azok, akik szkeptikusak, azoknak ezeket a jelentéseket el kellene olvasniuk, illetve figyelembe kéne venni azt, hogy miket tapasztalnak maguk körül, vagy hogyha bekapcsolják a híradót. Mi szerintem itt tisztában vagyunk ezekkel a változásokkal, ezért is dolgozunk ennyire elkötelezetten.
Nem arra céloztam, hogy a klímacsúcson résztvevők nincsenek tisztában, hanem arra, hogy ők figyelnek-e arra, hogy a médián keresztül meg kell, hogy győzni a klímaszkeptikusokat is, tehát nem elég csak elfogadni a dokumentumokat, hanem figyelni kell az álhírek terjesztőire is, és figyelni kell arra, hogy az álhíreket lebontsuk.
Igen, értettem a kérdést, erre arra vonatkoztattam a válaszomat, hogy igen, tehát hogy akik ezzel foglalkoznak, azok tudják, illetve a szemléletformálás valóban, ahogy ön is mondta, egy nagyon fontos feladat, és az, hogy a szemléletformálást erősítsük, mert valóban nem mindenki ért egyet azokkal, akik itt vannak, illetve azok, akik tudják, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, így a szemléletformálás egy abszolút fontos összetevője a munkánknak.
Dr. Bagi Veronika, köszönöm, hogy időt szakított ránk.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hálásra üdvözlöm a hallgatókat.